Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Fontos, hogy a szegény családokban legyen kereső személy, de a munkához úgy tud eljutni, ha megfelelő iskolai végzettsége van és nem morzsolódott le, mondta Tóth Kinga Dóra, a Szociális és Családügyi Minisztérium Szociális, Család és Idősügyi Államtitkára.
Ugye ez egy nagyon összetett kérdés. Én szociológus vagyok és szociális munkás egyébként a foglalkozásomat tekintve, amellett, hogy államtitkár, úgyhogy ezeket a szakmákat is idehoztam ebbe a beszélgetésbe. Tudjuk a különféle szociológiai felmérések alapján, és különösen a Kovács Imre akadémikus szociológus 2025-ös nagymintás kutatásai alapján, hogy a magyar társadalom, legalábbis 2025-26-ban, hogyha nézzük, akkor nagyon széttöredezett. Abban az értelemben, hogy Kovács Imre és munkatársai kimutatták, hogy a felső középosztály úgy megmarad, onnan van esély arra, hogy valaki bejusson egy elit pozícióba, még magasabba. Ugyanakkor a közép-közép az lecsúszik, illetve az alsó közép is lecsúszik. Tehát deklasszálódik, úgymond. Szóval lényegében összefoglalóan ugye szétnyílt a társadalmi olló, és ezért ezzel a helyzettel valamit nyilván kezdeni kell. Na most a szociológusok évszázadok óta ismerik azt a kifejezést, hogy szegénységi szubkultúra. Tehát sok esetben azt, hogy valaki kikeveredjen a szegény sorból, és megtörje ezt a generációs szegénységet, ahhoz komoly társadalmi erőbefektetés szükséges, tehát a társadalom részéről egy komoly erőbefektetés és szociálpolitikai akarat, mert ez a szegénységi szubkultúra ez azt is jelenti, hogy máról holnapra él valaki, nincsenek hosszú távú jövőbeli tervei, nem tervez nyilvánvalóan, biztos a hallgatók ismerik például a Maslow-i szükségletpiramist, aminek az alján ugye az van, hogy alapvető szükségleteink, evés, ivás, biztonság, és így tovább. Tehát, hogyha valakinek nincsenek ugye a szükségletei alapvetően kielégítve, akkor nem tud tervezni, nem tud önmegvalósítani, nincsenek hosszú távú tervei, és sokszor ez a szegénységi szubkultúra azzal is jár, hogy a gyerekeket se feltétlenül motiválja bizonyos típusú csoport arra, hogy iskolába járjon, mert hogy ők valóban abban látják az értéket, hogy hát a mai problémákat, a mának a problémáját próbálják oldozgatni. Tehát nekik nincs ilyen értelemben jövő perspektívájuk. Tehát azt gondolom, hogy nagy feladat, és ez akár, hogy is mondjam, szociálpolitikai feladat is elsősorban, hogy nyitogatni a jövőt mindenki számára. Hogy mondjuk például megtanítgatni arra, és erre lehet attitűdöt formálni, ebbe lehet tanítgatással szép sikereket elérni, hogy bizakodjon a jövőbe, és próbálja a gyerekeit is arra a jövő perspektívára ráhelyezni, hogy igenis van értéke mondjuk a tanulásnak. Hogy a tanulás az egy olyan jövőbe vetett stratégia, egy jövőbe vetett bizalom, ami hosszú távon, de megtérül. Tehát ezeket a megtérüléseket, ezt a jövőképet kell visszaadni azoknak a sokszor hátrányos helyzetű szegény családoknak, akik nem tudnak ilyen, mert éppen le vannak, hogy is mondjam, ebbe folytva, nem tudnak a jövőbe gondolkodni. Úgyhogy ebben nagyon nagy szerepe van a szociális munkának. Nem titkolt célunk például az, hogy egy kicsit a szociális munka becsületét visszaadjuk, itt az államtitkárságunknak is, politikai értelemben is, tehát visszaadjuk a szociális munkának azt a becsületét, hogy a családokkal tudjon újból foglalkozni, hogy prevencióval tudjon foglalkozni, hogy valóban ne az adminisztrációs terhek nyomják össze a szociális szakmát, hanem újból érdemben tudjon egy családsegítésként működni, aminek kitalálták a 80-as években Magyarországon is, hogy annak hogy kell működnie. Tehát ezt a fajta hitet is szeretnénk adni a szociális szakmába dolgozónak, annak érdekében, hogy jobban tudjanak segíteni, hatékonyabban tudjanak segíteni a több generációs szegénység felszámolásába. De egyébként rengeteg olyan program van, és akár hazai és külföldi jó gyakorlat, ami átvehető a generációs szegénység felszámolására. Ugye vannak olyan komplex segítő programok, amik kifejezetten hátrányos helyzetű térségekre koncentrálnak. Legyen az települési, városi szegregátum, vagy vidéki szegregátum. És ezek a komplex ilyen programok abba segítenek, és ilyenek például olyan biztos kezdett gyerekházak, hogy egy programelemet említsek, ami a 0-3 éves kor közötti gyerekekre és családokra koncentrál, elsősorban az anyákon, a szülőkön keresztül. Olyan dolgokat tanítgat meg nekik a biztos kezdett gyerekház, amiben ők, hogy is mondjam, szocializációs hátrányaikat le tudják küzdeni, a szülői kompetenciákat ezek az anyák meg tudják erősíteni, és a gyerekekkel is foglalkoznak, ugye itt a 0-3 éves kor közötti gyerekekkel is foglalkoznak ezekben a segítők, a szociális munkások és más segítők. Tehát ez is egy olyan hátránykompenzáló program, ami az ilyen hátrányos helyzetű településeken vagy egyéb ilyen részeken tudja a korai hátrányokat csökkenteni. Tehát vannak jó gyakorlatok, vannak jó programok, ezeket mindenképpen támogatni szükséges, úgyhogy ez ebbe a jövőbe is erre lehet számítani. És azt is szeretnénk, hogy tehát a korai hátrányok csökkentése mellett az ilyen gyerekeknek, akik szegény családból, vagy hátrányos helyzetű, vagy akár tartósan beteg, fogyatékkal élő családból jönnek, nem csak a egyéb szegénységi faktorokból, azoknak legyen egy perspektívája az életre. Tehát nem csak a 0-3 éves kor közötti támogató funkciókat fogjuk megerősíteni, hanem ugye ez egy komplex segítőprogram a közoktatáson, az oktatási programokon keresztül, egészségfejlesztési programok, a mentális jólét fejlesztése, a szociális és családsegítést már említettem, foglalkoztatási programok is egyebek, tehát együttműködünk más tárcákkal, annak érdekében, hogy ezek a hátrányok csökkenthetőek legyenek, és így ez a több generációs szegénységnek a fonalát el tudjuk vágni, hogy így fogalmazzak.
Ha jól értem, akkor a következő, a fiatal generáció húzhatja ki tulajdonképpen a szegénységből ezeket az érintett családokat.
Így van, illetve ne felejtsük el, hogy a fiatal generációra, ahogy mondtam, nagyon oda kell figyelni, ugyanakkor, ha nem foglalkozunk a szülőkkel, jelesül, főleg az anyákkal ezekben a csoportokban, akkor nem tudunk a hátrányokon enyhíteni. Tehát azt lehet látni ezekben a csoportokban, én magam is egyébként rengeteget az előéletemből fakadóan mozogtam terepen. Hátrányos helyzeti csoportokkal foglalkoztam, különösen nőkkel, vagy próbáltam segíteni, enyhíteni azon, hogy ne nagyon korai életszakaszba vállaljanak gyereket. Tehát ezt is tudjuk, hogy ha valaki 18 év alatt gyereket vállal, az hogy is mondjam, az egy nehézség lényegében. Tehát az kijelöli sokszor az ő életútját, és megvonja olyan támogatási formáktól, már most nem a pénzbelire gondolok, hanem hogy az élet kilátásait is csökkenti, az élet minőségét is akár, mert bezárja esetleg, ugye nem lesz megfelelő iskolai végzettsége, nem tud szerezni, és így tovább. Tehát ezeket a perspektívákat is én magam is nyitogattam, amikor a terepen mozogtam, és ilyen anyákkal, vagy hogy is mondjam, ilyen fiatalkorú, fiatal lányokkal foglalkoztam. Szóval itt az értékrendben is változást lehet elérni. Az, hogy amit az előbb mondtam a Maslow-i szükségletpiramisról, hogy más, egy picit az értékeket sokszínűvé tenni, hogy az életnek nem csak az lehet az értéke, hogy egy telepen maradva bezárjuk magunkat abba a zárványba, amit a telepi lét jelent, hanem hogy a világ ennél színesebb, a világ ennél, hogy is mondjam, több lehetőséget kínál, akkor, ha te ezeket meglátod, ha van lehetőséged egy mentor, vagy egy szociális munkás segítségével ezt megtapasztalni, ha van lehetőséged eljutni egy középiskolába, tanulni, ha van lehetőséged egy olyan kollégiumba eljutni, amit szeretsz, amiben szívesen tanulsz. Tehát itt ez is kérdés, hogy meg tudnak-e maradni ezek a hátrányos sorból érkező gyerekek egy középiskolai kollégiumba, mert sokszor ez is probléma, hogy valahogy nem tudnak ott jól boldogulni, mert nincsenek erre receptjeik, hiányzik nekik a családjuk, hiányzik nekik az otthonuk, és így tovább. De hogyha meg tudnak itt maradni, és ehhez kapnak segítséget, mentorálást, különféle támogatásokat, akkor utána már ki tudnak emelkedni ebből a szegény létből.
Mennyire nehéz a szemléletváltás egy olyan családban, ahol a gyermek nem lát dolgozni felsőbb generációkat?
Hát igen, ugye tudjuk jól, hogy ez egy kulcskérdés. Az, hogy látod-e a szüleidet elmenni munkába. Hogy egyáltalán az életnek van-e egy kerete, hogy reggel a szülők felkelnek, az időnek van-e fogalma, jelentősége, hogy a óra elindul, 6 óra felkelsz és elmész. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, és ugye ezeken rengetegféle program van, akár most mondhatjuk a közmunkának is van különféle, az se fekete-fehér, mert van jó és rossz oldala. Minden esetre az fontos azért, hogy a munka meglegyen, és persze az is nagyon fontos emellett, amint én azért azt gondolom, és hogy is mondjam, a kormányzat is ez irányba is tereli a párbeszédet, hogy az iskolázottság meglegyen. Tehát nagyon fontos, hogy legyen munkád, de a munkához úgy tudsz eljutni, hogy megfelelő iskolai végzettséged van. Hogy nem morzsolódsz le. Ezért hangsúlyoztam az előbb a biztos kezdet, az oboda, az oktatás szerepét, a különféle kollégiumi programokat, mentorprogramokat, és így tovább. Mert ha ez megvan, ez a perspektívád, akkor jobb munkához tudsz jutni, és jobb lesz az életminőséged. Tehát azoknak a gyerekeknek a visszakanyarodva a kérdésére, akik nem látták a szüleiket munkába indulni, ez egy nagyon nagy hátrány, mert ugye, hogy is mondjam, ugye nincs meg ez a perspektíva az életre. Szóval én azt gondolom, hogy ez alapvető, hogy legyen egy kerete a napunknak, hogy legyen egy olyan munka ráadásul, amit élvezettel csinál az ember. Szóval, hogy nem is akármilyen, mert tudjuk jól, hogy az olyan munka, amit nem élvezettel csinálsz, az sokszor lélekölő. Szóval, hogy ezeket a munkaformákat valahogyan támogatni, segíteni. És a gyerekeknek ezt a perspektívát nyújtani.
Családi hét.
6 éves korig ne használjanak trambulint a gyerekek, javasolja a Betesda gyermekkórház főigazgatója. Velkei György János gyermekgyógyász arra is felhívta a figyelmet, hogy a trambulinok és a más fém vagy gumi felületek nem csak törést, hanem égéses sérülést is okozhatnak a kicsiknek. Herceg Zsolt interjúja.
Veszélyforrás a trambulin, gyerekkoromban azt csak artisták használták a cirkuszban, most minden második kertesház udvarán ott áll, és játszóház sincsen trambulin nélkül. Mi lett ennek a következménye?
Hasonló. A rollerhez egy fokkal én kevésbé vagyok ebbe szigorú, mert most már ez az üzenet jobban átment, és óvatosabbak az emberek. Az az ajánlásunk, hogy 6 éves kor alatt ne használjanak trambulint a gyerekek. Ha mégis használnak, vagy ha idősebb korban használnak, akkor egy trambulinon egy gyerek legyen egyszerre, mert a összeesésnek a veszélye együtt egymás sérülésének nagy. Például itt a nyaksérülés, rosszul esés, egy nagyon nehéz helyzet, amiből nem ritkán látunk súlyosabb sérüléseket. Olyan trambulinra aztán senki ne menjen rá, aminek nincsen védőhálója. Ezt kell mondanunk, és ezt nekem is, mint nagyapának meg kellett tanulni, meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon józanok a gyerekeink, mert mi, amikor nyúlszívű nagyszülőként azt mondtuk, hogy a balatoni ház házunkba vegyünk trambulint, mert olyan jó azt nézni, még orvosként is, mert a kulpa, akkor a gyerekeink mondták, hogy ne vegyünk, és nekik volt igazuk. Ez jó pár éve volt, amikor még nem láttuk ilyen tisztán ennek a veszélyeit.
Egyébként kint állnak ezek a kertesházak udvarán, a hőség mostani napjaiban az egyikre rá is tenyereltem, a fém részre, meg erre a bőr vagy gumi részre is, amin ugrálni lehet. Én nem mondom, hogy tojás lehetett volna sütni rajta, de hogy meglágyult volna az a tojás, az biztos, szóval azon még akár oda is lehet égni,
igen, én a gumi szőnyegeket mondtam az előbb, mint égési veszélyforrás, de nagyon sok más felület is ugyanígy égési veszélyforrás ilyen hőben. A kontakt égésnek a fém felületek, a gumi felületek, azok nagyon erős veszélyét jelentik.
A szünidőben nagyon sok gyerek rollerezik. Ezek nem olyan rollerek, mint gyerekkoromban, hanem elektromos rollerek, és mennek velük, mint a meszes. Naponta sokan kötnek ki közülük a Betesda ügyeletén is?
Túl sokan és túl súlyos sérülésekkel, ezt tudom mondani. Ez egy nagyon kritikus dolog lett, amit én még mindig úgy látok, hogy nem vesznek az emberek eléggé komolyan. Az elmúlt évünknek a képernyő ártalom csökkentő kampányunk mellett nekünk a Betesdába ez volt a legfontosabb üzenetünk. De egyenlőre sajnos úgy érezzük, hogy ez pusztába kiáltott szó volt, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez szóba jön, mert azt tudom mondani, hogy egy-egy baleseti ügyeletünkben 5-10 ilyen sérült érkezik, akik időnként nagyon súlyos sérültek. A rollernek kicsi a kereke, beakad nagyon sokszor olyan kis repedésekbe is, amiben a hagyományos közlekedési eszközök nem nagyon sokan védőfelszerelés nélkül, nagy sebességgel és egy-egy rollere nem is egyedül mennek, ami labilissá teszi az eszközt. Én is, aki megrögzött kerékpáros vagyok, időnként megdöbbenek, hogy én tisztességesen megyek a kerékpáron, és úgy suhannak el mellettem. Ketten egy-egy rollere minden nélkül, hogy a csíkjukat látom szinte csak utánuk, és látjuk utána azt, hogy komplex, nagyon ronda törés, verésekkel, koponyasérülésekkel, nagyon rossz állapotban jönnek ezek a gyerekek. Mi azt tudjuk mondani, hogy elektromos rollerezni nem kell a gyerekeknek. Ilyen radikálisan fogalmazunk 14 éves kor alatt, biztos nem. Ha valaki mégis ezt teszi, akkor 20-nál többel biztos nem menjen, egyedül legyen és védőfelszerelés, legalább egy bukós isakot használjon, ahhoz, hogy ne tegye magát ki extrém veszélyeknek.
Úgy is készül egy új kreszt, oké, nem mi írjuk, de akkor szíve szerint ezt, amit előbb elmondott, beleírná?
Igen.
Családi hét.
Július 1-től az özvegyi nyugdíjak egyes részletszabályai megváltoztak. Kalapos Mihály, Farkas András nyugdíjszakértőt, a Nyugdíjgurú honlap alapítóját kérdezte.
Július 1-től az özvegyi nyugdíjakkal kapcsolatban változik néhány részletszabály, különösen az élettársaknak, meg a különélő házastársaknak kell figyelniük erre, meg azoknak a házastársaknak, akik közül valamelyikük már betöltötte a nyugdíjkorhatárát, amikor házasságot kötöttek. Na, vegyük sorra, a legfontosabb változás talán az, hogy megszűnik a különélő házastárs fogalma a nyugdíjtörvényben. Tehát mostantól a házastárs, amíg nem váltak el, addig mindenképpen jogosult az özvegyi nyugdíjra, hogyha az ő házastársa akár vele együtt él, akár külön élnek, meghalnak. Tehát különélő házastárs ugyanúgy jogosult az özvegyi nyugdíjra, mint a együtt élő házastárs. Ezzel szoros kapcsolatban van egy másik változás, mégpedig az, hogy ugye élettársi viszonyt létesíthet egy különélő házastárs is, és ez gyakran előfordult a múltban. Ezt a helyzetet próbálják tisztázni azzal a rendelkezéssel, hogy mostantól a élettárs után csak akkor lesz özvegyi nyugdíjra jogosult valaki, hogyha sem ő, sem az elhunyt élettársa nem élt házassági kötelékben a halál időpontjában, ugye mert a különélő házastárs az a házastárs jogán kap majd özvegyi nyugdíjat, az élettársi viszonyt ezt nem befolyásolhatja, vagyis élettárs csak akkor kaphat özvegyi nyugdíjat július 1-től, hogyha legalább egy éve együtt éltek megszakítás nélkül, és van közös gyerekük, vagy 10 évet együtt éltek megszakítás nélkül, és mind a két esetben feltétel, hogy egyiküknek sem állhatott fönn házassága az elhunyt élettárs halála időpontjában. A harmadik változás az azokat érinti, akik a nyugdíjkorhatár betöltése után kötöttek házasságot. Ez egy nagyon méltánytalan helyzetet javít ez a rendelkezés, tehát mondhatom, hogy ez egy nagyon pozitív változás lesz a nyugdíjtörvényben. Eddig ugyanis, ha a nyugdíjkorhatár betöltése után kötött valaki házasságot, akkor csak akkor kaphatott a házastársak bármelyike özvegyi nyugdíjat, hogyha a házasságukból, hát nyilván ilyen esetben elsősorban a korábbi együttélésükből gyermek származott, akkor nincs időkötelék, tehát akkor, ha van közös gyerek, akkor kapott a házasság alapján az elhunyt házastárs után az özvegy-özvegyi nyugdíjat. A másik feltétel az, hogyha nincs közös gyerek, akkor legalább 5 évig fenn kellett állnia ennek a házasságnak. Mondjuk ez azt jelenti, hogy 65 éves korában kötött valaki házasságot, akkor legalább 70 éves koráig fenn kell állni a házasságnak, csak utána halhatott meg, és akkor jogosult lett özvegyi nyugdíjra az özvegye. És most jön a könnyítés, ami nagyon fontos, és sok embert érint ebben a körben, az az, hogy össze lehet számítani a házasság fennállásának idejét, és a házasságot közvetlenül megelőző élettársi együttélés idejét, és hogyha ez az összeszámított tartam eléri a 10 évet, akkor is kaphat a időskorban elhunyt házastárs után a túlélő özvegy-özvegyi nyugdíjat. Tehát gyakorlatilag ennyi a változás, ezen a 3 ponton kell figyelni az érintetteknek, mind a 3 változás a maga módján pozitív módon is értelmezhető.
Hogyan lehet azt igazolni, hogy két idős ember élettársi viszonyban van?
Hát a legegyszerűbb módszer, hogyha közös lakcímre vannak bejelentve, és van lakcímkártyán, amin a lakcím természetesen azonos. Ha véletlenül nincs ilyen, tehát nem tudják a közös lakcímet igazolni, akkor a közjegyző előtt lehet élettársi nyilatkozatot tenni, kérni lehet a bejegyzést az élettársak jegyzékébe, lehet írni olyan végrendeletet, amiből kiderül, hogy az együtt élő pár mióta él együtt, és hogy ők élettársak és egymás javára végrendelkeznek. Egyéb szerződések alapján is lehet ezt igazolni, de nyilvánvalóan a bizonyítási teher az a túlélő élettársam és az özvegyem van. Ezt meg lehet előzni, a legegyszerűbb az, mondom, a közös lakcímkártya, mert az nagy valószínűséggel igazolja, hogy ők élettársként éltek együtt.
Családi hét.
Megnyitották az Újbudai Dunai Szabad Strandot. Szűcs Ildikóval, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatójával beszélgettem.
Megnyílt a Dunafürdő árasztóparti szabad strandunk, ami egy fontos esemény, hiszen már tavaly volt az árasztóparton egy szabad strand pilot jelleggel, ami azt jelenti, hogy néhány hétig működött augusztusban, most pedig július 1-től augusztus 31-ig két hónapra nyitottuk meg ezt a szabad strandot.
Hol található pontosan ez a strand?
Ez a szabad strand Újbudán található, a Budafoki úttól nem messze, Hunyadi János úton pontosan egyébként, és ott balra fordulva van egy sódertelep, a sóderterep mellett pedig majd lehet látni egy kiírást, hogy árasztópart szabad strand, viszonylag jól kivehető, mert egy lefestett kék lépcső vezet le a Dunapartra.
Említette, hogy tavaly már volt itt egy pilot jellegű strand. Annak a strandnak a működéséből milyen tapasztalataik voltak?
A tavaly évben egy 20 méter hosszú kísérleti szakasszal üzemeltettük ezt a szabad strandot, és az látszott, hogy amikor nagyon jó idő van, meleg van, akkor nagyon sok család, nagyon sok fiatal idős, gyerekes család jelent meg a strandon, tehát kicsi volt a terület. Ezért ebben az évben megnagyobbítottuk, nyilván engedélyezési eljárás alapján ennek a területnek a nagyságát. 100 méter hosszú akadálymentesített, biztonságos szabad strand várja a fürdőzőket. A tavalyi tapasztalatok alapján megtisztítottuk a medret ugyanúgy, ahogy egyébként ez előírásszerű is az idei évben is, tehát kihordták a kollégák a köveket, azokat a szennyeződéseket, amelyek veszélyesek lennének. Ugyancsak a tavalyi tapasztalat alapján 1 méter 20 centiben szabtuk meg azt a mélységet, ahova egy ilyen kordon került kihúzásra, hogy lehessen látni, hogy pontosan mennyi a strandterület. És hát a tavalyi tapasztalatok alapján azt láttuk, hogy soha nem volt szükség arra, hogy vízimentő kollega bármilyen segítséget adjon a fürdőzőknek, de nagy biztonságot jelentett az odalátogatóknak, úgyhogy ebben az évben is biztosítjuk azt, hogy vízimentő kollégánk a rendelkezésre állott a nyitvatartási idő alatt.
Fürdőző szemmel milyen most a Duna vízminősége?
A vízminőséget vizsgáltuk az elmúlt hetekben. Akkreditált laboratóriumunk van, amelyek vizsgálják a strandjaink, fürdőink vizét, és ők vállalták azt is, hogy a Duna vizét is vizsgálták, és azt kell mondjam, hogy kiváló a vízminőség.
Milyen idősávokban lesz nyitva a szabad strand?
A szabad strand minden nap 10-től 18 óráig tart nyitva. Az odalátogatók teljes komfortot élveznek, ez azt jelenti, hogy biztosítottunk toaletteket, vécéket, illetve folyóvíz van, hogyha valaki szomjas, és folyóvízben lehetséges a tusolás is. Azt kérjük egyébként az odalátogatóktól, hogy ne szappanos tusolást végezzenek, hanem csak folyóvízzel öblítsék le a Dunavizét, akinek erre szüksége van, mert a környezetvédelmi előírások szerint mi szeretnénk erre is ügyelni, hiszen ott a víz lefolyik gyakorlatilag a Duna irányába.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is meghallgathatják az infostart.hu oldalon. Köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Domonics András.